Mielőtt a kínai iparról beszélnénk, egy egészen döbbenetes videófelvételt tett fel a Twitterre. Az ukrán védelmi minisztérium a drónokat most némely esetben nem felderítésre használják, hanem arra, hogy a Novakahovkai gátszakadás miatt veszélybe kerülő települések lakóinak segítsenek. Aki nem tudta elhagyni például a házát a magas vízszint miatt, afelé oda repülnek kisebb drónnal, és egy üveg ásványvizet ejtenek le a kezébe. Erről a sikeres akcióról van fenn egy felvétel, hogy aztán ezt hány lakos esetében tudják megtenni, az nyilván más kérdés. Nyilván rengeteg embereket, ott több tízezerre becsülik a számukat, akiket ki kéne hozni a területről. 1700 embert sikerül, de 16 000-et kéne evakuálni a térségből. Már 30 település van víz alatt, és a következő 2-3 napban vélhetően ez tovább emelkedhet. Arról is van ukrán katonai beszámoló, hogy a túlparton, a balparton láttak orosz katonákat sodródni a vízzel, és hát volt, aki már nem volt életben. Hogy ki a felelős a gátnak a felrobbantásáért, arra minden kétséget kizáró bizonyíték továbbra sincs. Az minden esetre bizonyos, hogy az oroszok kezében volt a gát fizikailag, tehát ők tudtak hozzáférni, de nincs kétséget kizáró bizonyíték arról, hogy ők robbantották volna föl. Jelentős csökkenést mutatott a kínai export májusban éves alapon. A dollárban számolt kivitel 8,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg az import 4,5%-kal esett vissza. A Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézetének igazgatója szerint jelenleg a globális gazdaság átrendeződése zajlik, azonban ez a visszaesés gyakorlatilag meg se kottyan a világ második legnagyobb gazdaságának. Kuttor Dániát Németh László kérdezte.
Mi okozhatta ezt a változást?
Látható, hogy egy szerkezeti változáson megy át a világgazdaság, amelyiknek rengeteg hatása és rengeteg interakciója van, és ez az adat, amelyiket itt most láttunk, ez egy makroadat, tehát ez egy rendkívül agregált, egy rendkívül összesített adat. A kereskedelem egy rendkívül összetett gazdasági tevékenység, amit nagyon sok bázisra szoktunk vetíteni. Ezek az adatok, ezek valóban egy évvel ezelőtti állapothoz képest tükrözik Kína esetében mind a kivitel, mind pedig a behozatalnak a csökkenését. Egyértelműen mutatja a COVID pandémia utáni időszaknak a trendjeit. Van egy strukturális, egy szerkezeti átrendeződés a világgazdaságban. Kína külkapcsolati külgazdasági rendszere mind szerkezetében, mind földrajzi vetületében átrendeződni látszik.
Mit jelenthet ez a következő időszakban?
Láthatunk más gazdasági erőterekben is szándékokat, sőt tovább megyek gazdaságpolitikákat, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a COVID sokkok következtében mindenki megpróbálja a kapcsolatrendszerét, a kereskedelmi kapcsolatrendszerét átrendezni, diverzifikálni. Ebben a kaotikus helyzetben, években, amit elhagytunk, itt nyilván felértékelődnek a közelebbi és biztonságosabb beszállítók és kapcsolatrendszerek. Ennek az eredményét láthatjuk ebben az éves adatban. Kína bizonyos területekről kiszorult, vagy kilépett, ugyanakkor új területeket is nyert. Láthatjuk, hogy valóban az Amerikával folytatott kereskedelme, külkereskedelmi értéke nagyobb mértékben csökkent, mint ez az említett 7-8%-os agregált érték. Ugyanakkor például Dél-Kelet-Ázsiában egy hasonló volumenű növekedést láthatunk Kína kivitelében, sőt bizonyos szempontból és szegmensekben importjában is. Tehát látjuk azt, hogy valóban a világgazdaságon szemünk előtt most formálódnak a nagy gazdasági tömbök, és ezek újfajta gazdasági kapcsolatrendszereket hoznak magukkal. A világgazdaság legnagyobb kereskedője Kína, ez mind export, mind import tekintetében tetten érhető. Hihetetlen csúcsokat járt be Kína 2021-ben, tehát még a COVID évek alatt a világgazdaság fő szállítója volt. Ezt egyértelműen mutatják az adatok, és mind az amerikai, mind a német, az európai iparhoz képest az előnyét növelni tudta. És van egy másik nagyon fontos tézis, hogy a külkereskedelmi többletét Kína még most is növelni tudta. Külkereskedelmi kapcsolatrendszerében, hogyha nézzük, akkor a gazdasági helyzete stabil. Kína az elkövetkezendő hónapokban, években is a világkereskedelem egyik legfontosabb szereplője lesz. Más kapcsolati hálóval, más partnerséggel, és ezek tekintetében a súlyok is változni látszanak.
Milyenek most a magyar és a kínai gazdasági kapcsolatok?
Látjuk a töretlen kormányzati szándékot. Azt célozza, hogy ezeket a külkereskedelmi volumeneket, ezeket a árui szolgáltatás kereskedelmi volumeneket, ezeket növelni tudjuk. Ez egybeesik Magyarország keleti nyitás stratégiájával, újabb és újabb lehetőséget találni ebben a bilaterális kapcsolatrendszerben. Banki vezetők jártak hazánkban, illetve magyar kormányzat is magas szinten képviseltette magát Kínában külkereskedelmi találkozókon. Ezek bizonyára elősegítik azt, hogy növelni tudjuk majd a kivitelünket Kína számára, is egyre hangsúlyosabb kereskedelmi partnerek legyünk. Ehhez elengedhetetlenek egyébként a további infrastruktúrális fejlesztések, hogy helyzetünk felértékelődjön. Mindezen mozgások sem változtatják meg azt a tényt, hogy Magyarország az Európai Unió gazdaságában mélyen integrálódott. A külkereskedelmi volumeneink kétharmada, export oldalában ez az érték ez még magasabb. Az Európai Unió tagállamaihoz, más termelőihez, szolgáltatóihoz és vállalataihoz köt bennünket. Egy ígéretes kapcsolatrendszer a Kínával zajló külkereskedelmünk, de a legfontosabb tény az, hogy az Európai Unió gazdaságába ágyazott a hazai gazdaság, tehát erre is legalább akkora figyelmet kell szentelnünk a jövőben, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok is fejlődjenek.
Kuttor Dánielt hallották, a Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézetének igazgatóját. Elsősorban az üzemanyagárakat érintik a kormány jövő évi adóváltoztatásai. 40 forinttal nő meg a jármű üzemanyagok ára január 1-től. Ez a literenként megemelt jövedéki adóból, valamint a 27%-os áfából áll majd össze. A légitársaságok adóján is változtattak. A környezetbarátabb repülők után csökken, még a nagyobb széndioxid kibocsátás után nő az adó. A Bank 360 kommunikációs vezetője szerint a legtöbb változtatás azonban nem érdemi, ugyanis többségük már eddig is létezett rendelet formájában. Tóth Leventét Maurer Kristóf kérdezte.
Az egyik leglátványosabb a jármű üzemanyagok adója. Mit látunk ezen a téren, mi volt itt és hogyan változik meg?
Az üzemanyag adóban, ami ugye a jövedéki adó, itt érhető tetten érdemi adó emelés, hiszen a többi adócsomag változásnál, az adótételek változásánál általában az történik, hogy ami a veszélyhelyzetében van, azt átemelik az adótörvényben. Itt viszont jövőre mind a benzinnél, mind a gázolajnál egy érdemi jövedéki adó emelés van, ez 32 forintos mind a két üzemanyagfajtánál, és ez ráadásul nettó, tehát erre még majd rájön az áfa. Hát januártól jelentősen érezhetően növekedni fog majd az üzemanyagok ára ettől az intézkedéstől.
Tehát ez összességében nagyjából egy 40 forintos emelést fog jelenteni, amelyet szerintem azért is érdekes vizsgálni, mert ugye tavaly ősszel a kormány derogációt kért az Európai Uniótól, hiszen a hazai jövedéki adó elmaradt az uniós-tól. Ezóta azonban sok minden változott, például az euróforint árfolyam, és bizonyos vélemények szerint ez az emelés ilyen mértékben nem volt szükségszerű.
Hát mivel a derogáció nem történt, ezért az emelésre mindenképpen szükség volt ez alapján. Az, hogy az emelésnek a mértéke az pontosan mekkora, ez lehet kérdés. Vannak olyan számítások, amelyek szerint most ekkora emelésre nem lett volna okvetlen szükség, de ez attól is függ természetesen, hogy éppen milyen árfolyamok vannak. Ezt azért meglehetősen nehéz megfogni azt a pillanatot a forintnál, amikor egy viszonylag fix árfolyam van, tehát itt a kormánynak is lényegében kalkulálni kell egy árfolyamot, és ez alapján meghatározni, hogy mennyire emeli meg a jövedéki adót, de az, hogy volt és van egy jövedéki adó emelési kötelezettség, ez tény.
A jövedék adó témakörét lezárva térjünk át röviden a légitársaságokra, ugyanis ezt a területet is érintették a változtatások. Itt milyen újításokat látunk?
Itt valójában az jelenleg is érvényes szabályokat véglegesítik, mert ugye a légitársaságok hozzájárulása, így hívják hivatalosan, a magyarul repülőjegyadó vagy légiutasadó, ez extra profitadóként lett bevezetve azzal, hogy ez 2022-re és 2023-ra lesz majd érvényes. Most az adócsomag ezt egy fix, folyamatosan fizetendő adóvá teszi 2024-től, sőt már, hogyha elfogadják a törvényt, akkor is. Tehát lényegében a most is fizetett adót teszi már nem egy veszélyhelyzeti ideglenes adóvá, hanem egy fix adóvá. Az indoklás szerint ez valójában egy zöld adó, tehát most már egészen más az indoklás, mint amikor eredetileg ezt bevezették, akkor ugye azt mondták, hogy mivel kiemelkedően nagy a profitja a légitársaságoknak, ezért vetik ki ezt rájuk. Most már ugyanezt az adót a folytatásban egy kvázi zöld adóként szedik be, arra való hivatkozással, hogy a kibocsátáshoz arányosítják, tehát a légitársaságoknak a széndioxid kibocsátásával arányos az adó, és így tartják ezt fenn. De ez nem jelent új terhet sem a közvetve ezt fizető légitársaságoknak, sem az utasoknak. Tehát ez már most is így van, amennyit ebből beépítettek a légitársaságok, illetve ezt fogják majd a továbbiakban is.
Tehát minél kevesebb károsanyag kibocsátása van egy légitársaságnak, annál kevesebb adót kell fizetnie.
Ez közvetve van így, tehát nem konkrétan károsanyag kibocsátást határoz meg a törvény, ez a törvényjavaslat, vagy a jelenlegi szabályozás sem, de a szabályozásnak a jellegéből ez fakad tulajdonképpen.
Több különadót is törvénybe foglaltak. Miket emelnénk ki itt leginkább?
A légitársaságok is ilyen volt, de például ilyen a tranzakciós adónak, a tranzakciós illetéknek a kiterjesztése. Ezt is az extra profit adók között terjesztették ki a tőkepiaci műveletekre. Tehát ha valaki például értékpapír számlán ad vesz, akkor 2022. júliusától már erre is kell tranzakciós illetéket fizetnie. Ez is egy ideiglenes szabály lett volna eredetileg, ezt most bevezetik a tranzakciós illetékről szóló jogszabályba, tehát innentől ugyanilyen mértéket, mint eddig, már fixen kell fizetni ezek után, a tranzakciók után, és az egyébként az általános tranzakciós adónál alkalmazott felső határt is megemelik 6-10 000 forintra, ami szintén most is így van, csak még veszélyhelyzeti szabályozásként. Ezen kívül voltak olyan jövedéki adószabályok, és például a népegészségügyi adószabályok, amelyek veszélyhelyzeti jogszabályként voltak bevezetve, szintén az extra profit adó részeként. Ezek is fixálódnak, tehát a népszerű nevén chips adóba kivetett plusz terhek, azok beépülnek az adójogszabályokba, és már nem ideglenes terhek lesznek, hanem fix terhek. De alapvetően itt is arról van szó, hogy ami veszélyhelyzeti plusz teherként, extra profit adóként lett kivetve, az most már egy állandó fix adóként lesz így. Ugyanúgy a jövedéki adóknál is van olyan szabályozás, például a dohánytermékekre, aminél a változás, a növekedés az most már bekerül a törvénybe, tehát nem csak rendeleti úton lesz szabályozva, de amit most beraknak a törvénybe, attól például a dohánytermékeknek a jelenlegi szabályok szerinti adója nem fog növekedni, hanem a jelenlegi rendeleti úton kivetett adót vagy adómértéket emelik be már az adótörvényekbe.
Van-e egyéb olyan jelentősebb változtatást, amelyet meg kellene említenünk? Én például olyat láttam, hogy a 30 év alatti anyák adómentességét is beemelték most.
Ugye nem csak a mínuszokat építik be, hanem a pluszokat is. Tehát például ugye 30 év alatti anyák kedvezménye, vagy más ilyen veszélyhelyzeti kedvezmény beépül a adótörvénybe, az SZJA törvénybe. Tehát itt sincs arról szó, hogy a jelenleg alkalmazott szabályokhoz képest valami megváltozna, akár a 30 év alatti anyák, akkor a 25 év alattiak adókedvezményén, vagy adómentességénél, hanem a jelenlegi szabályok már nem ideglenes szabályként, hanem egy adótörvénybe beégetett szabályként, fix rendelkezésként lesznek alkalmazva, de a gyakorlatban ez nem fog mindennapokban az érintetteknél változást okozni. Vannak olyan adószabálymódosítások, amelyek azért okoznak változást, tehát például a gépjármű adónál és a két részlet helyett majd egy részletben kell befizetni az adót, tehát vannak azért olyan módosítások, amelyek újdonságok, nem veszélyhelyzeti jogszabályoknak az átemelései, de azért döntő részt erről van szó, tehát igazándiból a legjelentősebb a már említett jövedéki adóemelés, ami valóban új dolog.
A Bank 360 kommunikációs vezetőjét hallották, Tóth Leventét az adóváltozásokról.